Gyűjtő. Kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, a Gyűjtő mai adásában Zsikla Mónika művészettörténésszel fogok beszélgetni, mégpedig azon okból, vagy apropóból, hogy az idei biennálén ő volt a kurátora a Magyar Pavilonban megrendezett kiállításnak, ami elég nagy figyelmet kapott a velencei biennálén a szakemberek által. Arról beszéltünk Mónival, mielőtt belekezdtünk ebbe a műsorba, hogy mielőtt áttérnénk erre a kiállításra, egy picit segítünk a hallgatóknak abban, hogy jobban megértsék ennek a biennálénak a jelentőségét, meg hogy tulajdonképpen ez hogy épül fel, mikor, hány évente rendezik meg, és mik a helyszínei. Úgyhogy kérdezem most először erről Mónit.
Üdvözlöm a hallgatókat, és nagyon köszönöm, Kata, a meghívást. Hát valóban az a szerencse ért minket Kereszte Zsófiával, hogy idén Magyarországot képviseltük a velencei képzőművészeti biennálén, Velencében, ami ugye hát egy nagyon jó összefoglaló jelent meg nemrég a biennáléről, és abban folyamatosan úgy hivatkoztak rá, hogy a kortárs képzőművészet olimpiája, szóval tulajdonképpen így kell elképzelni a biennálét magát.
Nem 4 évente, nem. Hanem 2 évente.
Igen, két évente, hogy a biennáli szó maga is jelenti, vagy utal erre, hogy 2 évente rendezik meg. És egyik évben építészeti biennálé van, és a következő évben képzőművészeti, és a pandémia miatt most egy picit felborult, megszokott rend, és nagy csúszások voltak, de végül most meg tudtunk nyitni áprilisban, és a főkurátor szorgalmazta azt, hogy korábbiakban ősszel általában véget ért a biennálé, vagy tél elején, de most ő nagyon szerette volna, hogy minél tovább nyitva tartson, szóval nagyon korán nyitott áprilisban, és nagyon sokáig novemberig nyitva lesz. És talán annyit érdemes még előjáróban elmondani, hogy Magyarországnak foglalt helye van szinte a velencei biennálén, ugyanis 1895-től folyamatosan kiállító helye van.
Egy csodás épület.
Egy csodás épület, igen, egy önálló magyar nemzeti pavilon, és az olasz és a belga pavilon után harmadikként épült meg, fantasztikus, a mai napig modernizálták ugyanaz épületet, de lehet látni rajta a szecessziós vonásokat, a gyönyörű zsolnai pirogránit cserepeket és különböző faldíszeket. Szóval azt hiszem, hogy a Gianni Riban tényleg foglalt helyünk van, és ez egy nagyon kiváltságos helyzet.
Ezt mondhat, hogy a Giardini, ez az egyik helyszíne egyébként a biennálénak, de van egy másik ilyen régi dokkokból álló rész, azt úgy hívják, hogy Arzenale, és aztán van a városban ebben a csodás cölöpökre épült városban, van egy csomó templom, meg mindenféle egyéb helyszín, ahol vannak még kiállítások, meg kültéri installációk, mindenféle, tehát oda ellátogatni ilyenkor ebben a periódusban napokat el lehet tölteni, és a lábunkat lehet nyugodtan járni, mert annyi minden látnivaló van itt. De visszatérve rátok, és erre a kiállításra, a Kereszte Zsófia kiállítására, aminek az a címe, hogy
az álmok után merek dacolni a károkkal.
És az azért nagyon érdekes ez a cím, mert hogy az idei biennálénak az egyik fő mottoja, vagy az egyik fő tematikus motívuma, az a The Milk of Dreams volt, az álomtej, vagy álmok teje, vagy valami ilyesmi. Tehát a lényeg az, hogy az álmok, mint téma volt egyfajta elvárás, hogy ezt kéne körüljárni azoknak a kiállítóknak, akik most itt megjelennek idén ezen a biennálén. Kereszte Zsófia kiállítása hogyan rezonál erre? Nyilván a címéből látszik, hogy elég szorosan tartja a témát.
Hát nagyon érdekesen alakult a helyzet, illetve a részvételünk. Ugye a csúszások miatt minden ország sokkal később írta ki a pályázatot, és a kezdetektől fogva, hogy Magyarországon meghosszabbították a pályázati kiírást is, és végül is, amikor mi megnyertük a pályázatot, az 2020 decemberre volt, és Zsófi szinte másnap elkezdett dolgozni az első szobron, szóval nagyon-nagyon aktívan belelendültünk a munkába, szinte azonnal. És amikor leadtuk a pályázati anyagunkat, akkor már egy kész grafikai arculattal pályáztunk, és látványtervekkel, szóval nagyon kitaláltuk előre, hogy mit szeretnénk, és nem volt benne semmi alibi, És aztán így folyamatosan az első fél évben is, 2021 első fél évében is folyamatosan voltak olyan nagy Zoom call-ok, ahol a főkurátor, illetve az olasz nemzeti biztos összehívta az összes nemzeti kurátort, vagy nemzeti pavilon kurátort, és ilyen hatalmas több órás zoomok voltak, és folyamatosan arról beszéltek a nemzeti pavilon kurátorok, hogy hát sajnos még, vagy a nemzeti biztosok legtöbb esetben, hogy hát sajnos még nem tudtuk írni a pályázati felhívásunkat. Szóval eltelt szerintem több, a 2021-es évnek az első fele, de még a másodiknak az eleje is úgy telt el, hogy nem írták ki a nemzeti pavilonokra a pályázatokat. Viszont már rég dolgoztunk a kivitelezésén, a pályázati terv és az anyag kivitelezésén, és 21 közepén ért minket ez a meglepetés, hogy a főkurátor bejelentette az ő tematikát, a központi tematikát, és aztán egy hónappal később nyilvános lett az arculata is a központi tematikának és az egész biennálénak, és hát elképesztő átfedések voltak, szóval egy pillanatra így megneszültünk, hogy fúha, lehet az, hogy ennyire párhuzamosan haladunk, vagy szóval voltak pillanatok, amikor azt gondoltuk, hogy fú, hát a főkurátor lenyúlta a témánkat kis túlzással, de voltam, szóval hogy nagyon rá csodálkoztunk erre a helyzetre, hogy lehet, hogy ez ennyire zeitgeist ez a sztori, amivel mi elkezdtünk foglalkozni.
Eléggé filozófikus téma, és nem mindig ilyen típusú témák vannak, vagy általában a kortárs művészetben mondjuk az utóbbi időben elég sok ilyen pragmatikus téma van, ami így reagál a politikai helyzetre, környezetvédelemre. Ez a kicsit ilyen lelki téma, ez valahogy most érdekes, hogy így beszivárgott, szokatlan egy picikét, nem?
Abszolút szokatlan, de talán, vagy az utóbbi időben, így hosszan beszélgettünk a Ludwig Múzeumban dolgozó Biennale irodastábjával, Báványos Annával és Boros Gézával, akik mesélték, hogy hát az nagyon gyakori, hogy egyre inkább ilyen gumitémák szoktak lenni a Biennale központi tematikáiban, és hogy mert hogy ahhoz így későn derül ki, ugye a központi tematika, hogy egyszerűbb egy gumi témához alkalmazkodni a nemzeti pavilonnak. És hogy korábban az elvárás volt, hogy legyen reflexió a központi témára a nemzeti pavilonoktól, de aztán ez így, szóval hogy korábban ez szinte elvárás volt, hogy a központi tematikára rezonáljanak a nemzeti pavilonok, de ahogy felgyorsultak a kivitelezés, vagy lelassultak, vagy nem tudom, hogy felgyorsultak-e, de hogy az idő, a kivitelezéshez rendelkezésre álló idő egyre kevesebb lett, onnantól fogva elengedődött ez a prekoncepció, hogy rezonáljanak a központi tematikára a nemzeti pavilonok, és hogy most viszont egy elég érdekes együttállás lett ezzel a részünkről, de hogy én azt gondolom a kérdésedre a válaszként, hogy ez valahogy egy pandémia biennálé lett, és ez nagyon lehet érezni az egész biennálén, és azt gondolom, hogy hogy a Cecilia Alemanni ugye annyiban hasonlít az ő tematikája mi tematikánkra, vagy fordítva, hogy egy könyvet vett alapul, tehát hogy volt egy irodalmi előzménye, abból a könyvből emelte ki a címet, és nekünk is volt egy irodalmi előzményünk. Szóval
mi volt ez?
Szerbantal utas és Holdvilág, és egy csomó más filozófia, Schopenhauer filozófia és kortárs pszichológia, amit szépen meg is írtam a Biennale katalógusban. És azt gondolom, hogy talán az lehet az oka, hogy kicsit ilyen lelkibb helyzetek előkerültek, vagy filozófiai elmélyülés, mert hogy ez egy tényleg sok idő volt, és tényleg egy pandémia Biennale ez a mostani.
Amikor itt a rádióban azért egy picit nehéz beszélni műalkotásokról, egy kicsikét leírod ezeket a szobrokat, Keresztes Zsófia szobrait, amit a Magyar Pavilonban láthatunk a Biennálén?
Úgy próbáltuk rendezni a teret, illetve a Zsófi szobrai is nagyon kompozicionálisan, nagyon alkalmasak arra, hogy párhuzamot állítsunk a szobrok, párhuzamot tudtunk állítani a szobor, kompozíciók és a terek között. Nagyon érdekes a magyar pavilonnak a tere, ugyanis egy nagyon keretes szerkezetű, nem egy klasszikus white cube tér, hanem egy olyan tér, aminek nincs eleje meg vége, szóval csak körkörösen lehet szinte haladni a térben. És szimmetrikus, tengelyszimmetrikus az építészeti szerkezete a térnek, és a Zsófinak egy nagyon gyakori komponens jel a szimmetria a szobraiban. És ettől nagyon jól tudtuk a térben rendezni, illetve a térhez igazítani a szobrokat magukat is. És hát ha röviden kéne a szobrokról mondani valamit, ami így látható.
Hogy néznek ki?
Kicsit nehéz.
Persze bemutatjuk majd a Facebookon sok fotóval őket, de azért egy kicsit írjuk le, hogy hogy néznek ki.
Mozaikokkal fedett felületük van, ami ugye a mozaik az egy több ezer éves művészettörténeti historikus helyzetbe kapcsolódik be, vagy kapcsolódhat be. És a szobrok leginkább úgy néznek ki, mintha metamorfózisban lennének, és egy folyamatos átalakulás.
Kicsit ilyen biomorf szobrok ezek, és olyan dundik, és olyan szép pasztel színeik vannak. Nagyon furcsa nekem. Érdekes, hogy a Lechner épület díszítései jutottak eszembe, hogy nagyon sok épületen vannak ezek a ilyen biomorf kukac alakzatok, meg ilyen kicsit ilyen virágmotívumokra emlékeztető alakzatok. Nagyon-nagyon sok minden az embernek beugrik, akár művészettörténeti előzmények, mondjuk Niki de Szánfál például, az is beugrott nekem, a Nana babái, ezek miatt a dundiságok, meg a nagy méretük miatt, hogy egy kicsit olyan, mint hogyha egy ilyen virág dzsungelbe mennék be, és akkor ott körülöttem ezek élnek, és nem tudom eldönteni, hogy ezek állatok, vagy növények, vagy mit tudom én, de egy érdekes, szinte egy ilyen földön kívüli világ, ahogy az ember megnézi ezeket a szobrokat.
Igen, abszolút. Hát az íves formák nagyon jellemzőek a Zsófira alapból is, de azt hiszem, hogy leginkább tényleg ez a metamorf állapot, hogy valahonnan jönnek, és valahova tartanak. És egy ilyen pillanatban, mintha megdermednének, de közben meg bennük van a változás valahogy. Nekem mindig az az érzésem. És úgy rendeztük a terekbe, hogy mindegyik a jobb oldali szárnyban lévő szobroknak a bal oldali szárnyban tulajdonképpen van egy-egy tükörképe. Nem ugyanaz a szobor, de mintha a tükörképe lenne az egyik a másiknak.
És van egy sztori, amit ezek elmesélnek, vagy azt már csak nekünk kell bele feltölteni a történettel, elképzelni?
Van sztori, de nagyon érdekes volt, hogy nagyon sok külföldi gyűjtő és művészeti szakember volt a megnyitón, illetve jött a megnyitó utáni napokban is még beszélgetni, interjúzni, és sztori nélkül is átjött a történetünk, szóval ez egy nagyon nagy sikerélmény volt, hogy sztori nélkül is meg lehetett érteni, de a mi sztorink alapvetően az volt, hogy az ember, vagy a szubjektum, az egy folyamatos útkeresésben van, amíg az identitását keresi, és hogy ez az identitás keresés, mint olyan, ez igazából nem egy egyszeri dolog, meg nem is egy olyan dolog, ami hirtelen heurékaszerűen megvan, és akkor pontot tehetünk a keresés végére, hanem hogy egy életen át tartó küldetés. És tulajdonképpen a térszerkezetnek a végtelensége és a szobrok által leírható, bejárható végtelen folyamat mindenre reflektál.
Az a jó ebben, hogy általában ez az útkeresés, ez tud lelkileg egy rendkívül nyomasztó folyamat lenni, de a ti világotokban ez nagyon-nagyon játékos és varázslatos. Érdekes, hogy Zsófi valahogy ezt így, tehát hogy mint hogyha egy ilyen nagyon pozitív módon lenne ez az egész útkeresős díj feldolgozva, és nem a nyomasztó oldala.
Hát az egy év, vagy közel másfél év alatt, amíg együtt dolgoztunk, nem nagyon nagy volt közöttünk az összhang, és nem volt, szóval nem is volt olyan, amiről így ő ezt gondolta volna, nem is igazán volt olyan, amiről így nagyon különbözőt gondoltunk volna, viszont ez az egy dolog olyan volt, hogy én nagyon hajasztam arra, hogy de legyen egy pozitív végkicsengése annak, hogy hogy legyen az, hogy igen, megtalálhatod az identitásod, és Zsóf pedig ahhoz ragaszkodott, hogy ne egyáltalán ne legyen pozitív végkicsengése, hanem azt erősítsük, hogy ez nem egy pozitív sztori, hogy ne legyen egy ilyen felüdülés a vége.
Hát akkor te győztél. És egyébként említett, hogy amikor együtt dolgoztatok, és általában ez egy ilyen misztikus dolog a laikus emberek számára, hogy mit csinál egy kurátor egy kortárs kiállításban, hogy ez az együtt dolgozás, ez hogy működik, kinek mi a reszortja ebben?
Hát ez nagyon izgalmas volt, szerintem nyilván minden együtt dolgozás máshogy működik, de a miénk a Zsófival mindazontól, hogy nagyon intenzív volt, nagyon, nagyon kiváltságos is, vagy nem tudom, egy ilyen fantasztikus másfél év volt, amit együtt töltöttünk, nagyon intenzív időszakként és munkaként, és egy nagyon kedves gyűjtő házaspár egyik tagja, Spengler Katalin úgy fogalmazta meg, hogy hogy a ti kettősötök olyan, úgy működik filmes hasonlata, hogy Zsófi a primadonna, te pedig a rendező. És aztán ezt a legelején mondta Kati ezt a hasonlatot, és nagyon megszerettük, vagy én legalábbis nagyon megszerettem, és végig így dolgoztam, hogy a Zsófi a primadonna, hogy legyen minden, amire szüksége van, legyen műterem, legyen anyag bőségesen, szóval hogy ne legyen semmi olyan helyzet, ne álljon elő a másfél év alatt, ami vagy a kivitelezés útjában áll, vagy pedig valahogy nehezíti a körülményeket.
De ilyenkor az van, hogy ő, alapvetően ő találja ki, hogy mi hogy legyen, te csak úgy bepöccintesz egy-egy megjegyzést, vagy egy-egy irányt, egy picit eltéríted, egy kis gellert adsz a dolognak, vagy ez hogy működik?
Működhetne így is alapból, de és nagyon sok olyan művész van, aki ilyen önkuráló művész, és a kurátor az csak egy, nem tudom, kellék, vagy biodíszlet. De Zsófval az volt a közös munka során a tapasztalat, hogy amikor már készítettük a pályázati anyagot, akkor ilyen folyamatos forró drótba ment egy pingpongozás, hogy én bedobtam valamit, ő reflektált rá, azt továbbítjük, megint változtattunk, legyen ez az irány. Szóval egy nagyon, nagyon közös, nyilván a szobrokat ő találta ki, de ő is kivitelezte, de addig, amíg eljutottunk, hogy a szobrok hogy fognak kinézni, addig egy nagyon intenzív együtt gondolkodás ment. Úgyhogy a mi forgatókönyvünk az ilyen volt.
És mi volt a fogadtatása, vagy milyen volt a fogadtatása a kiállításnak nemzetközi szaksajtóban akár?
Hát azt hiszem, hogy ez pironkodás nélkül mondhatjuk, hogy nagyon nagy siker volt, és már a megnyitón elképesztő sok visszajelzést kaptunk, és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a katalógusba több külföldi tanulmányszerzőt is felkértünk, akik elvállalták a részvételt, és megírták a tanulmányaikat, és az egész, az általuk mozgatott egész holdudvart odahozták a megnyitóra, és nagyon sok mindenki csekkolt be a megnyitó utáni napokban is, és elképesztő pozitív volt, elképesztően sok pozitív visszajelzést kaptunk, és azt hiszem, hogy tényleg nyugtával dicsérjük a napot, és bekerültünk az Árci listáján a 10 legjobb nemzeti pavilon.
Hát azért az nem túl rossz.
És az célunk volt, hogy legalább azt elérjük, ha már valószínűleg arany oroszlán és ez is oroszlán, az nem lesz. De a 10 legjobb pavilon közé szerettünk volna bekerülni, és az meg is le.
És úgy hallottam, hogy amikor ott véget ér ez a kiállítás, utána hazajönnek a szobrok, és láthatjuk őket. Hol?
Igen, a Velencei Biennale iroda a Ludwig Múzeumnak a része, és ott működik, és úgy szokott lenni most már egy ideje, hogy a Ludwig Múzeumban van egy kvázi beszámoló kiállítás, szóval aki nem jut ki Velencébe, az megnézheti. Novemberben zárjuk a Biennale-t, és valamikor decemberben lesz a Ludwig Múzeumban az anyag bemutatójának a megnyitója, és fent lesz jövő év elejéig.
Az nagyon menő, hát akkor aki nem tudta megnézni, de én még nem láttam, de nagyon-nagyon szeretnék eljutni, mert azért ott helyszínen, abban a környezetben, abban a csodás parkban, persze ott egy csomó más műalkotás is, úgy azért teljesen más látni ezt az egészet, mint abból kiszakítva. Köszönöm szépen a beszélgetést, Sikla Mónika művészettörténésszel beszéltem. mégpedig az idei Velencei Biennálé kapcsán, ahol Keresztes Zsófia szoborkiállítása látható, és mondom, remélem, hogy láthatjuk meg, javaslom, hogy mások is nézzék meg. Köszönöm szépen neked, Móni, a beszélgetést.
Köszönöm, Kata.
A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig ugyanebben az időben, 15 óra 35 perckor ismételjük vasárnap. A mikrofonnál Gereben Kata volt.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.